Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, egyetlen egy mondatot választottam Pál apostol első missziói útjának tudósításából, amely az apostolok cselekedetének könyvének 14. fejezetében, a 15. versében található. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az eredeti terveinkhez képest már március 21-én be kellett volna fejeznünk Pál apostol missziói útjait. Azonban a járvány, ahogy a tavalyi sorozatainkban is, ebbe is beleszólt és meg kellett szakítanunk. Talán már kevésbé emlékszünk azokra a dolgokra, melyek elhangoztak. Így arra gondoltam, hogy ezt a mai alkalmat felelevenítésnek szánom, megpróbáljuk felvenni újra a fonalat, ismétlünk, mélyítjük az elhangzottakat, és a következő alkalomtól kezdve, ha Isten engedi, neki indulunk a második missziói útnak. Az előzőekben három alkalmat szántunk az első missziói útnak, talán emlékeznek a testvérek, és ezeknek a címei az alábbiak voltak. Az első, Pál apostol missziói útjai, az első missziói út viszontagságai, aztán a második ilyen cím, Pál apostol missziói útjai folyamán tapasztaltakat meghallgatod, gúnyolódsz vagy hittel fogadod, és csatlakozol. Ez a három volt, ez a másik volt. A harmadik pedig az első missziói út lezárása, azaz mi lesz az üdvösségnek a feltétele. Egy kis általános áttekintésre hívlak először benneteket ebben az utazásban, hiszen Pál apostol, hogy használható eszköz legyen az Úr kezében, addig sok mindenen keresztül kellett mennie. Önmagáról így van egyébként Pál a Filippi levél harmadik fejezetében, hadd idézem, a 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Az apostolok cselekedetében pedig, amikor Jeruzsálemben volt Pál, ott az abcsel végén, a 22. fejezetben pedig így vallott önmagáról, hadd idézem a 22. fejezetet, én zsidó ember vagyok, a kilikiai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel, Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, Isten buzgó híve voltam, ahogyan Matti minnyájam. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az ott lévőket is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Saul, a későbbi Pál apostol, igazi izraelita, farizeus volt, aki üldözte a Krisztusban hívőket, és nem vetette meg a testi fenyítéseket sem azért, hogy elfolytsa ezt a krisztusi irányzatot. Olyannyira nem vetette meg a testi fenyítést sem, hogy István megkövezése az ő jelenlétében és az ő jóváhagyásával történt. Végig nézte az első keresztény vértanúnak, Istvánnak a kivégzését. Ezt a kivégzést egyébként Saul volt az, aki javasolta. Ő ekkor körülbelül 30 éves lehetett, és a jeruzsálemi farizeusi közösségnek a tekintélyes tagja volt már, aki önálló hatáskörrel rendelkezett. És ezért vezethette ő a Jeruzsálemben élő Krisztus tanítványok letartóztatását és a börtönbe hurcolását. Ezt a történetet így jegyzi le Lukács apostol a 7. fejezetben. Akkor azok, mármint István vádlói, hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháikat. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Ilyen előzményekkel, ilyen előélettel rendelkezett Saul, a későbbi Pál, és még egy ilyen múlttal a háta mögött is Isten szerette volna megmenteni ezt az embert. Nem megtorolta Saul rengeteg bűnét, a kínzásokat, amelyeket okozott a tanítványok körébe, vagy a követők, a Krisztus követők körébe, hanem szeretete, megmentési vágya utolérte ezt az embert, és a damaszkuszi úton, amikor éppen szintén üldözés miatt felhatalmazással a kezében ment Damaszkuszba, hogy elfogja a Krisztus hívőket, akkor Jézus megállította ezt az embert, megszólította, térdre kényszerítette és szembesítette. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Talán fölcsendülhet a fülünkbe ez a kérdés Jézus ajkáról, a feltámadott Jézus ajkáról. És ezen az úton történt az az úgynevezett páli fordulat, és a Krisztus üldözőjéből Krisztus követője lett. Ez a történet is azt igazolja, hogy lehet kutyából szalonna, pedig mi magyarok azt szoktuk mondani, hogy kutyából nem lesz szalonna. Éppen a páli fordulat, éppen az, hogy Jézus Krisztus utána ment még ennek az embernek, éppen ez az ékes bizonyítéka annak, hogy igenis a kutyából lesz szalonna. Mert ettől a pillanattól fogva már nem Krisztus üldözője, hanem Krisztus követője és az evangélium hirdetője lesz Saul, a későbbi Pál. Pál életét végignézve pedig beigazolódik az a jézusi mondat, amit olvashatunk az Abcsel 9-ben. Jézus mondja, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Az, és gondoljatok bele, drága testvérek, az, aki annyi szenvedést okozott, átélte, a saját bőrén megtapasztalta, mennyi szenvedésen kell keresztül mennie a Krisztusban hívőknek. De ezt semmire nem cserélte volna föl, mert annyira szerette Jézust, hogy neki semmi nem volt drága. És ezért írja a Filippi levélben, ott a 3. fejezet 7.-8. versében azt írja, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. A damaszkuszi úton történt események után pedig Isten elkezdi használni őt az evangélium hirdetésében. Három úton bejárja tulajdonképpen Kis-Ázsia részét, a mai Izrael, ahogy itt láthatjuk itt a jobb alsó sarokban, Izrael, Szíria, Libanon, Törökország, Görögország, Ciprus területét. Krisztus után 45 és 58 között járja be, több ezer kilométert megtévre, többnyire gyalog, és hajóval, hogy minél több emberhez eljusson a Krisztusról szóló evangélium. És miközben ezeket a mondatokat megfogalmazom, úgy azon gondolkodom, hogy én mennyit teszek, mennyi követ mozgatok meg azért, hogy Krisztust megismertessem az emberekkel. De ne csak magamnak személyesen tegyem föl ezt a kérdést, hanem föltegyem például a mandabokori gyülekezetnek, hogy drága testvérek, mennyi követ mozgattok meg azért, hogy az evangéliumot el tudjátok juttatni az emberekhez. Hogy bizonságtevő életet tudjatok élni. Mennyire látszódik az életeteken, hogy ti Krisztus küldöttei vagytok. Angelos, ugye? A görögben az angelos szó küldöttet jelent. Vagytok-e Krisztus angyalai? Vagytok-e Krisztus küldöttei? Látszódik az életeteken, látszódik az életemen az, hogy én Jézushoz hozzákötöttem az életemet? És hogy semmi sem drága? Vagy csak addig tudok szolgálni, amíg ez nem veszi el az időt, nem veszi el az energiát? Gondolkodjunk el ezen, és tekintsünk Pál apostolra, hogy az egész életét ennek szánta. Miért? Mert felismerte, hogy milyen drága kincs Jézus számára, amit az előbb is idéztem, páratlan nagyságáért. Hogy nincs hozzáfogható, hogy nincs párja Jézusnak. És ezért mindent neki vet alá. Alárendel mindent Jézusnak. És tudjátok, ez a Jézusért érzett szeretet az, ami hajtotta őt. És ezért tett meg több ezer kilométert, hogy minden követ megmozgasson, hogy minél több helyre eljuthasson az evangélium. Pálnak valóban élete Krisztus volt, ahogy olvasuk a Filippi levél első fejezetében, azt mondja, mert nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Mit jelent ez a mondat? Hogy mindent erre tett föl. Erre az egy lapra. Nem volt A opció, B opció, nem volt C alternatíva, nem volt. Mindent erre az egy lapra tett fel. És ezért mondta, hogy nekem az élet Krisztus. Hogy az életem Krisztusról szóljon. Hogy minden róla szóljon az életemben, még a munkámban is. Mert nem hagyta ott a világi foglalkozását, sátorkészítő volt, tudjuk a Szentírásból. És a munkájában, a szolgálatában, az emberekkel való kapcsolatában is Jézus tükröződött, és Jézus mutatkozott meg. És tudjátok, ez fűtötte a szívét, ez a Krisztus utáni vágy hajtotta, éget ő érte, csontjaiba volt rekesztve, hogy a megmentő, a megváltó, a békességet adó, a megbocsátó Krisztusról tegyen bizonyságot, felvállalva minden viszontagságot, minden, ami azzal jár. Mert sok keresztény, drága testvérek, csak a kényelemben szolgálja a Krisztus, de a viszontagságokban már nem akarja szolgálni. Pál apostol a viszontagságokban is szolgálta Krisztust. És tudjátok, ezekben a viszontagságokban nem volt hiánya. Erre utal az az ige szakasz, amiben így vall a Korintushoz írott levélben, hadd olvassam a 2 Korintus 11-et. Figyeljünk nagyon oda, mennyi viszontagsággal járt a krisztusi szolgálat és a krisztusi út. Többször börtönöztek be. Igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést. 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, egy ét és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. És szerintetek, mindaz, amit le van írva, az messze áll a hívőktől? De hogy áll messze? Néhány héttel ezelőtt bejárta a világ sajtóit. Angliában egy metodista, emlékeim szerint egy metodista lelkipásztor, aki 71 éves volt, kint az utcán, ott náluk ez szokás, nálunk kevésbé, kint az utcán hirdette az evangéliumot, és beszélt arról, hogy mi az isteni teremtettségi rend. Beszélt arról, hogy az isteni teremtettségi rend, hogy férfivá és nővé teremtette. És idézte a Bibliát. A Szentírásból idézte, a teremtés részből, hogy Isten minek teremtette az embert. És a házasság intézményét, hogy a férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleséghez, és lesznek ketten egy testé. És a járókelők bejelentették a rendőrségen, hogy zaklatja, hogy gyűlöletet kelt az utcán egy ember. Kimegy a rendőrség, és ezt a 71 éves idős lelkipásztort lerángatják a pódiumról, szó szerint lerángatják, érdemes megnézni a videófelvételt, lerángatják a pódiumról, rángatják ide-oda, hátra tekerik a kezét, és szépen lecsukják. Miért? Azért, mert a Bibliából idézett. Gondoljatok bele, a demokratikus nyugaton, a demokráciában, a demokrácia fellegvárában már a Szentírásból sem lehet idézni. De egy másik példát hadd hozzak, ami szintén arra mutat rá, hogy ez nincs olyan messze tőlünk, amit Pál apostol átélt viszontagságokként. Szintén a világ sajtót bejárta. Finnország korábbi belügyminisztere, belügyminiszter asszonya a római levél első fejezetéből idézett az Instagram oldalán. Ez nyilván egybeesett azzal, amikor Pride felvonulást szerveztek az országban, különböző városokban, és az egyház is képviseltette magát, az evangélikus egyház is képviseltette magát, püspökök kivonultak, és ez a lelkész feleség, korábbi belügyminiszter, csak annyit írt le a római levél első fejezet 26. verséből, hadd idézem, hogy vegyük komolyan ezt az igét, az első fejezet 26. verséből így szól. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévegésük, méltó jutalmát önmagukban. Bibliai igét idézett. Semmi mást. És tudjátok, mi vár rá? Az előzetes tárgyalások alapján 6 év börtön. Ezért az egy mondatért. 6 év börtön Finnországban. A demokrácia fellegvárában. Az evangélikus egyház fellegvárában. Igen, Pál apostol akkor sok viszontagságot kellett, hogy átéljen. Sok mindenem ment keresztül, de ne legyenek kétségeitek. Ez az idők, amelyek itt le vannak írva, amelyek körülbelül 2000 évvel ezelőtt íródtak, ezek az idők, ezek eljönnek újra. újra el fognak jönni. Csak idő kérdése. Az, hogy tőlünk nyugatabbra ez van, ez el fog jönni Magyarországra is. Nyaldossa már a határainkat. Sok mindenem ment keresztül Pál apostol, de Isten mindvégig mellette volt, adott neki erőt a legnagyobb próbatételekben, nehézségekben, nélkülözésekben és megvetésekben. Ha valaki szenvedett a Krisztusért, akkor ő valóban szenvedett, de számára semmivel nem ért fel, és minden szenvedést feletetett, hogy Jézus Krisztussal összeköthette az életét, és őt szolgálhatta. És ezért is vette nyakába Kis-Ázsiát, és ment faluról falura, városról városra, hogy embereknek tegyen bizonyságot Jézusról. Az első missziói utat ezen a térképen láthatjuk, egészen pontosan, ugye Antiókiából indult el, Derbébe, aztán onnan vissza, hogy jutott el az akkori utazási lehetőségekkel, legtöbb esetben gyalog. A városok tulajdonképpen a nagy római birodalom részét képezték, Ciprus kivételével a mai Törökország területén fekszenek ezek a városok, illetve Szíria része, Antiókia és Szeleúcia, ez a mai Szíria területe, és missziói útjai során tapasztalt hányattatást, meghurcoltatást, terhet egyedül Isten elhívásával, a lélek erejével lehetett elhordozni. És ez a sok támadás pedig nem kedvtelenítette el, hanem annál nagyobb szeretettel, annál nagyobb erővel végezte a rábízottakat, nem tántorította őt el semmi, mert Isten állította szolgálatba, és egyedül ő vonhatta ki a szolgálatból. Nem emberekre tekintett, még akkor sem, ha lett volna ok a csüggedésre. A korintusi levélben megfogalmazott bátorítás olyan nagy erővel bír, amikor azt írja, a 2. Korintus 4-et hadd idézzem, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Sok mindenen keresztül ment ezek alatt a missziói utak alatt Pál, de nem csüggett, hanem engedett Isten vezetésének, és így tett meg több ezer kilométert a három missziói útja során. Majd végül az utolsó római útja során, ahol várta, hogy az ellene szóló ítéletet végrehajtsák, és tudjátok, végre is hajtották. Kivégezték. Az akkor regnáló hatalom Néró császárhoz fűződik az ő kivégeztetése, de nem tántorította őt el semmi. És ami igazán fontos volt neki, hogy amiért Isten elhívta és szolgálatba állította, az az ügy menjen. Menjen az az ügy. Mindegy, hogy hogyan, mindegy, hogy milyen formában, csak menjen az ügy. És örömöt jelentett számára, amikor, ahogy olvassuk a 13. fejezetben, Abcsel 13-ban, az Úr ígéje pedig elterjedt az egész tartományban. Hát ez volt a célja. És gondoltok bele, egy piciny városban, nyilván globálisan tekintve, egy piciny városban, Jeruzsálemben, valakit keresztre feszítenek, idézőjelben egy jelentéktelen embert, aki messiásnak mondta magát, keresztre feszítik, és az ő halála és feltámadása néhány év vagy néhány évtizeden belül bejárta az egész világot, az akkor ismert egész világot, a nagy római birodalmat, egészen Hispániáig, a mai Spanyolország területéig, egészen a mai angol területig, Britániáig, és nem csak nyugatra, hanem keletre is, hiszen elvitték az apostolok az evangéliumot, az örömhírt Indiáig. És gondoltok bele, hogy a piciny városban történt esemény bejárja az egész világot, és ma a legelterjedtebb világvallás. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban, és Pál apostolra ezt bízta az Úr. Hirdesd az igét, ahogy ő mondja Timóteusnak, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, hirdesd az igét, állj vele elő. Aztán majd a többit hagyd rám, majd elvégzi azt az én lelkem, de te csak hirdesd az igét. Pál apostol életéből egyetlen egy helyzetet se tudunk, ahol az apostol gondolkodott volna, vagy elbizonytalanodott volna szolgálatát tekintve, gondolván a legjobb lenne abba hagyni, vagy elmenni más pályára. Nem fogalmazódott meg benne az sem, hogy Isten ügye kudarcra lett volna bármikor is ítélve. A legnagyobb nehézségek között is rendíthetetlen bizonyosság volt benne, hogy ez az ügy győzelmes ügy. És ez előbb-utóbb mindenki számára ki fog derülni, ő pedig most is azt tudja, hogy csak hirdeti az igét. Csak ezt tudja tenni. És lehet, hogy mindenki számára megkérdőjeleződik, lehet, hogy az ellenkezőire utaló jelek vannak, de Pál apostol csak ezt tudja, hirdetni az igét. Pál missziói útjai során három dolgot tapasztal meg. Az első, a közönyt, a semlegességet. Aztán megtapasztalja az útjai folyamán az ellenállást, a szembeszállást és a szembenállást. És a harmadik dolog, amit megtapasztal, hogy emberek elindulnak a megtérés útján, hitre jutnak, összetörnek életek, és elköteleződések vannak, összekötik emberek az életüket Jézussal. Ezt a három dolgot tapasztalja meg. Az első és második pontra sajnos találunk több alkalommal példát, de csak egyetlen egyet emelnék ki, amely három pont megtalálható egyetlen egy történetben, majd ezt fogjuk venni hamarosan, Pál apostolnak a második missziói útja során, az Areopágoszon történt evangelizációja útján, amikor az Apcsel 17-ben ezt olvassuk, amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Ott a közöny és a semlegesség, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Persze, mondja csak, beszélj, majd meghallgatunk legközelebb is. Ott van a semlegesség, hogy nem találja őket szíven, a hirdetett ige. És ott van a másik is ebben a történetben, az ellenállás, a szembeállás, amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak. Ott van a közöny, a semlegesség, ott van az ellenállás, a szembenállás, és ott van a harmadik, a megtérés, összetört élet vagy elköteleződés, amikor azt olvassuk ebben a részben, a 17. fejezet 32. versének, 32. 34. versében, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. A hallgatóság három módon reagált a hirdetett ígére a misszió jutak során. A kérdés, te, aki úton vagy, itt vagy a gyülekezetben, hallgatod az igét, esetleg a tévé vagy a monitor mögött ülsz, vajon te melyik csoportba tartozol? Hogy vagy itt? Hogy hallgatod az ige hirdetést? Mi van benned? Közön semlegesség? Esetleg ellenállás, szembenállás? Vagy megtérés, összetörettetés, elköteleződés? Hogy hallgatod az Isten igéjét? Úgy vagy vele, ahogy ott az Areopágoszon, meghallgatjuk majd máskor is. Vagy gúnyolódsz a hallottakon, vagy csatlakozol az üdvözülők közösségébe, és hívővé leszel. Higgyétek el, ez a három van, más nincs. Nincs, ez a három van csak. És gondolkodjunk el, gondolkodjatok el, drága testvérek. Legyen ez a nagy kérdőjel, figyelmeztetés, hogy hogyan hallgatjuk az Isten igéjét. Közömbös vagyok vele szembe, gúnyolódom, vagy pedig szeretnék elköteleződni, És tudjátok, a döntés az rajtunk áll. Krisztus embereket szólít meg, Krisztus hív megtérésre, életrendezésre, állít szolgálatba, majd rajtunk keresztül szintén megtérésre hív másokat, de a kérdés, hogy te hogyan fogadod a hirdetett igét, hogyan fogadod Jézust, közönnyel gúnyolódva, vagy szeretnél elköteleződni, mert érzed a bűneidnek a súlyát, a terhét, és szeretnél ezen változtatni. Pál missziói útja során sokan indultak el a Krisztus követésben, de az is nyilvánvalóvá lett, hogy a zsidókban egyre nagyobb volt az ellenállás, a pogányokban pedig egyre nagyobb a nyitottság. És az első missziói út lezárása a jeruzsálemi gyűlés volt, ahol azt a vitát tárgyalták meg az apostolok, hogy mi az üdvösség feltétele. Mi az üdvösség feltétele? És ezzel a kérdéssel foglalkoztunk a legutóbbi lezárás előtti vasárnapon, március 7-én. Hogy mi az üdvösség feltétele. Tudnilik, a vitát ez a kérdés, illetve állítás robbantotta ki, amit olvashatunk itt az Abcsel 15-ben, némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. A szokás, a vallásosság, a mózesi törvény betartása üdvözít, vagy az Úr Jézus Krisztus kegyelme? Ez egy komoly kérdés és komoly dilemma. És ez a két kérdés feszül egymásnak, és a mai napig kérdésként hangzik el emberek ajkáról, hogyan lehet üdvözülni és mi üdvözít. A szokás, a vallásosság, a mózesi törvény betartása, vagy a Krisztusban való élő hit. Itt ez a komoly dilemma, amely nehézséget okozott az akkori apostoloknak, és ma is az egyház dilemmája lehet. Azonban, ahogy tette ezt Péter, könnyen és gyorsan meg lehet válaszolni, hiszen ha egyszerűen a szokás, a vallásosság, a törvények betartása, a mózesi törvények, rendelkezések betartása üdvözíteni az embert, akkor nem lenne szükség Jézus Krisztus kegyelmére. Nem lenne szükség Jézus Krisztus váltságára. Ez azt jelenteni, hogy elég vallásosnak lenni, hiszékenynek lenni, bizonyos emberi rendeleteket, szokásokat, hagyományokat betartani, és üdvözülhet az ember. Ha ennyi lenne, akkor Jézus Krisztust miért küldte volna el erre a földre Isten? Ha csak ennyi lenne, a szokás, a vallásosság, a mózesi törvények, rendelkezések, és lehetne sorolni. És amikor ez a kérdés fölmerül a gyűlésen, akkor Péter világosan és egyértelműen beszél arról, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülhetnek mind a zsidók, mind a pogány emberek. Hogy nincs különbség pogány és zsidó között. Nem érdem, nem kiváltság a kiválasztott néphez való tartozás. Nem érdem a szokás és a mózesi törvények betartása, a vallásoskodó élet. Isten nem számítja be, és hadd hangsúlyozzuk, hogy Isten a vallásosságunkat és a vallásoskodásunkat nem számítja be. Nem érdem, nem kiváltság, hogy valakinek minden felmenője evangélikus volt, és szokás volt a templomba járni, vallásos életet élni. De akkor mit számít be Isten? Tegyük fel a kérdést. Tudjátok, Isten egyetlen egy dolgot számít be. És így válik a kérdőjel felkiáltó jellé, Jézus Krisztus kereszthalálának, bűnbocsánatának, kegyelmének hittel való elfogadása. Ez az egyetlen egy, ami beszámít. Enélkül nincs üdvösség. Nincsen. És erről beszél Péter ezen a nagy gyűlésen. Ez vezet az Ószövetségből az Új Szövetségbe, mert Isten az emberrel már nem a körülmetélkedéssel köt szövetséget, hanem Jézus Krisztus a szövetségkötés záloga. Aki befogadja őt, azzal köt szövetséget. Ezért volt a szívemen ez az imádság, ez az ige Jelenések könyvéből, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ma is zörget, ma is hangzik az Isten igéje, ma is megtérésre hívunk embereket, elköteleződésre, odaszánásra, megszentelődésre. Erre hív az Isten igéje, az Isten lelke, ma is. Ma is erre hív, és ezért, aki megnyitja az ajtót, aki megnyitja a szívét, nem csupán az értelmét, és tudjátok, ez a kettő együtt van, az értelem és a szív. Amikor hallom az Isten igéjét, de a fülemen keresztül, a tudatomon keresztül, egészen lejön idáig a szívemig, amikor szíven üt az Isten igéje, amikor elkezdenek fájni a bűneim, amikor az értelemmel felfogott dolog az érzelemmé is válik. És amikor Jézus bemegy abba a szívbe, bemegy abba az életbe, akkor ő közösséget vállal, és új életet, új szívet akar adni. És az új szövetségben már ez az új szövetség. Ez az új szövetség kötés. Nem a körülmetélkedés fogja már jelenteni az Istennel való szövetséget, hanem az ő fiának, Jézus Krisztusnak az elfogadása. És ez az éles határvonal választja el az ó és az új szövetséget. És erre tesznek pontot az apostolok ezen a jeruzsálemi gyűlésen, ezért jelenti ki Péter az Apcsel 15.11-ben, ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Az Úr Jézus kegyelme által. Nem a mózesi törvények, nem a vallásosság. Hát Saul is vallásos volt a maga nemében, nem? Csak olyan vallásos volt, hogy üldözte a Krisztusban hívőket. Na az ilyen valláskoskodó emberekre nincsen szükség. És ezért mondja Péter, hogy csak az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülhetünk. Semmi által. Nincs másban üdvösség, ahogy olvassuk egy másik helyen, csak Jézus Krisztusban. És ez a mondat teremt egységet, és oldódik fel minden nézeteltérés, véleménykülönbség ebben a feszült helyzetben, mert a nagy gyűlést áthatotta ez a feszültség. Hogy voltak, akik azt mondták, hogy körül kell metélkedni, és csak a körülmetélkedésen keresztül lehet elfogadni Jézus Krisztus kegyelmét. És Péterék meg azt mondták, hogy Jézus Krisztus kegyelme körülmetéletlent és körülmetéltet egyedül ő üdvözíthet. Semmi más. És így tettek pontot a nagy gyűlésre. És Isten lelke és az ő szava teremtett egységet, és hajolt meg mindenki ő előtte. És kaptak világos választ is, hogy ki és hogyan üdvözülhet. Hogyan lehet üdvözülni? És valljuk meg őszintén, hogy a ma emberét nem izgatja ez a két kérdés, hidegen hagyja az is, hogy ki, és az is, hogy hogyan üdvözülhet. Ez a kérdés a ma emberét hidegen hagyja. A ma emberének, a többségnek nem számít a lelki perspektíva, csak az evilági földi dolgokkal törődnek, ahogy ez már Pál idejében is megvolt, azt írja olyan megrendítő, ahogy olvashatjuk a Filippi 3-ban, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Ahogy akkor, ma is sokaknak Istenük a hasuk, a kényelmük, az egzisztenciájuk, a pillanatnyi örömük, a vágyaik, és mit sem törődnek azzal a kérdéssel, hogy mi lesz velük a haláluk után. És annyira ebben a világban rendezkedtek be, hogy nem törődnek az üdvösséggel. Ha ma megkérdeznénk, gondoltok bele, hogy húsvétkor készítettek egy ilyen felmérést, és feltámadás ünnepén elmentek az utca emberét megkérdezni, hogy mit ünneplünk húsvétkor. Az emberek nem tudták. Ma az embereket megkérdezünk, az utca emberéket megkérdezünk, hogy mi az üdvösség, vagy van-e üdvösséged. Valószínű, hogy megrántaná a vállát, és nem érdekelni. nem törődnek az emberek az üdvösséggel. Pedig egy húsba vágó kérdés, hogy ki üdvözülhet és hogyan lehet üdvözülni. Ez a kettő húsba vágó kérdés. Mert hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy van-e üdvösséged, van-e üdvbizonyosságod? Egyikünk se tudja, drága testvérek, hogy megéljük-e az estét, és nem akarok senkit fenyegetni. Távol álljon tőlem, de azért hadd beszéljek őszintén arról, hogy egyikünk sem tudja. Tegnapi nap folyamán, vagy tegnap előtt pénteken történt egy tragédia Szolnoknál. Biztos hallottátok a hírekben. Utaztak egy kis busszal, 14-en emlékeim szerint. Hárman oda vesztek. Valaki az intenzív osztályon fekszik. Sokan vannak sérültek. Nem tudjuk, hogy hazaérünk-e, nem tudjuk, hogy megérjük az estét, vagy a másnap reggelt. És ezért húsba vágó ez a kérdés, hogy drága testvérem, van-e üdvösséged? Ha ma el kell innen menned, akkor hova fogsz kerülni? Olyan lényegbe vágó kérdés, és tudjátok, annyi mindennel foglalkozunk, annyi minden kérdés. És tudom, hogy sok-sok kérdés van, ami a mindennapjainkat meghatároz, hogy ki tudom-e fizetni a számlát, holnap még be tudok-e menni a munkahelyemre. Tudom, hogy sok-sok kérdés ott van, és belül feszít bennünket, de vajon feszít-e bennünket az a kérdés, hogy ha ma el kell innen mennem, hova fogok kerülni? És ne menjünk el emellett a kérdés mellett, hanem tegyük föl őszintén, hogyan tudok üdvözülni, ha még nincs üdvösségem, nincs üdvbizonyosságom. Hogyan? Ahogy a gazdag ifjú is odament Jézushoz. Pénteken pont erről tartottuk az ifjúsági órát, hogy ez a gazdag ifjú odament Jézushoz, megkérdez, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. Drága testvérem, ott van benned ez a kérdés, hogy mit kell tennem? És akkor Jézus elmondja őszintén. Rátapintott a lényegre, mert ismerte ennek a gazdag ifjúnak a szívét. Azt mondta, menj el, és oszd szét a vagyonodat a szegények között. Ja, hát ez nem, ne haragudj Jézus, de ez nem. És elment szomorúan Jézustól. És Jézus rátapintott a lényegre, hogy ki a te Istened? A pénz. Hát addig nem üdvözülhetsz. Addig nincs üdvösséged, amíg minden más betölti az Istennek a helyét. A munka, az egzisztencia, a pénz, a különböző babonák, és lehetne sorolni, addig nincs üdvösséged. Első helyen van-e az életedben Jézus? Mert ha nem, akkor számolj azzal, hogyha befejeződik ez a földi élet, akkor nem töltöd vele az üdvösséget, az örökké valóságot. Ki üdvözülhet, és hogyan lehet üdvözülni? Legyen mindannyiunk számára ez egy húsba vágó kérdés. Az üdvösség a vertikális gondolkodás. A földi élet az a horizontális. Mindannyiunknak horizontális élete van. Itt élünk ezen a földön. Van egy tollig, van egy kezdő, meg egy végpontja. Ez a horizontális élet. De higgyétek el, hogy az élet több, mint a horizontális gondolkodás. Aki csak ebben az életben bízik, az nagyot fog csalódni már ebben az életben is, de különösen akkor, amikor vége lesz ennek a földi életének, és csak a horizontálisban gondolkodott, és nem volt vertikális életperspektívája. Annak van csak örök élete, üdvössége, aki túllát a földi életen, mert csak így rajzolódik ki az életén a kereszt. Ahogy láthatjuk, csak így rajzolódik ki. Annak van csak örök élete és üdvössége. És amikor találkozik, amikor keresztezi a horizontálist, a földi életét, az örök élet, az üdvösség valósága. És ez a meccéspont a Jézus Krisztussal való találkozás, és ez ad majd teljes bizonyosságot az üdvösség felől. És ezért fektetik le Péterék azt az alapot, hogy minden ember számára, zsidó és pogány ember számára, akik kapták ezt a földi életet, egyedül a Jézus Krisztussal való találkozás, a kegyelmének elfogadása, az élet és a bűn rendezés hívására igenlő választ adhat üdvösséget. Semmi más nem. És hadd kérdezem meg, drága testvérem, van-e ilyen meccéspont az életedben? Vagy csak a horizontális? Ez a carpe diem, éljünk a mának, használjuk ki a napot, minden pillanatát, kit érdekel, mit hoz majd a holnap? Van-e ilyen meccéspont a te életedben? Volt-e már találkozás? Meghallottad-e már Jézusnak a kopogtatását? A szíved ajtaján, hogy zörgetett? Mert enélkül, a meccéspont nélkül nincs üdvösség. Pál az első missziói úton is erre helyezte a hangsúlyt. Ezek a húsba vágó kérdések és az erre adott válaszok megismertetése hajtotta őt, szembesített embereket, és azt akarta, hogy megnyugtató választ tudjon adni az emberek számára az evangélium által. Ma sincsen ennél húsba vágóbb kérdés, és ma is a 2000 évvel ezelőtti válaszok vannak. Jézus Krisztus kegyelme mindenre elég. Mindenre elég. Ezért fogjuk majd énekelni a feleségemmel azt a gyönyörű éneket, ami az utóbbi időben nagyon-nagyon kedves ének lett számunkra, a refréni rész, vagy a híd, a bridge része, hogy bíz, bíz, bíz. Hogy mennyire fontos, hogy az életedet oda tudsz szánni neki. Mert ha nincs meccéspont, nincs üdvösség. Ha Isten éltet bennünket, akkor a következő alkalommal Pál második misszióútját kezdjük el. Az akkor felvetődött kérdésekre keresünk korunkra adott válaszokat az igéből. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te igédért, üzenetedért, és add, Uram, hogy ezt a kopogást meghalljuk ezen a mai alkalmon. Amen.